Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a következő percekben. 24 év után először látogatott Észak-Koreába Vlagyimir Putyin orosz elnök. Csume Mózes volt szöuli nagykövet, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tudományos főmunkatársa szerint a találkozón megállapodás születhetett arról, hogy Oroszország nyersanyaggal és technológiával segíti az észak-koreai rakéta és fegyvergyártást.
Én úgy gondolom, hogy egy kölcsönös egymásra utaltságról van szó, ami Oroszország részéről lényegében azt mutatja, hogy milyen helyzetbe kommunikáltak, kormányozta magát Oroszország, tulajdonképpen Oroszország részéről egyértelműen a gyengeségnek a jele. Észak-Korea szempontjából nézve viszont egy nagyon nagy siker, egy nagyon nagy eredmény, hogy sikerült a szomszédos nagyhatalomnak, szomszédos NSBT tag atomhatalomnak a vezetőjét az országba invitálni. Oroszország tulajdonképpen rá van utalva az észak-koreai hadiparnak a termékeire, az észak-koreai lőszerszállításokra. Ezek fogyóeszközök, az ukrajnai hadszíntéren Oroszországnak nagy szüksége van az észak-koreai kapacitásokra. Észak-Korea pedig nyilvánvaló, hogy egy folyamatos ellátási nehézségekkel küzdő, gazdasági nehézségekkel küzdő ország, amelynek ugyanakkor akkor szüksége van egy nagy hatalomnak a támogatására, kiállására is. Meg kell említeni azt, hogy lényegében a 90-es éveknek az eleje óta, tehát a Szovjetuniónak az összeomlása óta, Észak-Korea az a kínai érdekszférába tartozik. A kínai érdekszférába tartozás az tulajdonképpen Korea szempontjából bizonyos szempontból folytogató is, hisz az elmúlt 3000 évben a legnagyobb fenyegetést mindig a kínai közelség okozta. Lényegében az a összeborulás, amit most Oroszország és Észak-Korea között látunk, az abból a szempontból is egy nagy eredmény az észak-koreaiaknak, Kim Jong-unnek, mert a Kínától való függőséget sikerül egy picit diverzifikálni.
Ez a kölcsönös egymásra utaltság, amit említett a beszélgetés elején, ez hozhatta el azt, hogy most 24 év után történt meg ez a látogatás, mert hogy kommentárok, elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy mint a Kim Jong-un korábban nem nagyon favorizálta volna ezt a kapcsolatot a múltban, és ugye a Covid-járvány hozhatta el ezt a váltást, hiszen előtte mindössze egyszer találkozott az orosz államfővel, tehát most úgy tűnik, hogy most új lendületet kapnak ezek a kapcsolatok.
Kim Jong-un nyilván favorizálta volna, inkább Oroszország volt az, akinek nem volt prioritás az, hogy Észak-Koreával barátkozzon. Azért ne felejtsük el, hogy a putyini Oroszország a 2010-es éveknek az első feléig azért alapvetően a nyugattal próbált barátkozni, próbált orientálódni. Itt igazándiból a putyini Oroszország mozgásterének a beszűküléséről van szó. A Covid világjárvány az valóban nagy változásokat hozott, Észak-Korea azért fizikailag is elszigetelődött, lényegében a orosz és a kínai nagykövetséget leszámítva elhagyták a diplomaták Észak-Korea területét, jelenleg sincsenek európai diplomaták Észak-Koreában, és tulajdonképpen az elmúlt 4-5 év során folyamatosan az orosz-észak-koreai reláció egyre komolyabb eredményeket mutat.
Milyen katonai eszközökkel támogathatja Észak-Korea Oroszországot? A közelmúltban éppen az amerikai védelmi miniszter Lloyd Austin hívta fel arra a figyelmet, hogy észak-koreai lőszer és rakéta szállítmányok, valamint hát közismerten az iráni drónok tették lehetővé az orosz erők előre nyomulását a tavaszi offenzíva idején.
Már 2022-nek az őszén az amerikaiak közöltek olyan műholdfelvételeket, olyan bizonyítékokat, amelyek azt mutatták, hogy Oroszország és Észak-Koreának a közös határvonalán keresztül olyan tehervonatok haladnak, amelyek vélhetően észak-koreai lőszerszállításokat hajtanak végre. Utána későbbiekben olyan műholdfelvételeket is bemutattak, ami arról szólt, hogy orosz teherhajók észak-koreai kikötőből Vladivostok környékére visznek vélhetően lőszerszállítmányokat. Itt az amerikaiak összesen 11 ezer konténernyi lőszert említenek meg, és a tavalyi év végén, 23-nak a végén pedig már bemutattak olyan bizonyítékokat is, hogy az ukrajnai hadszíntéren észak-koreai gyártmányú, rövid, illetve közepes hatótávolságú rakétákat vezettek be az oroszok. Ennek az egész fejleménynek, ami most itt zajlik az elmúlt napok során, egy olyan olyan rendkívül komoly aggodalomra okotó megnyilvánulása van, ami arról szól, hogy az észak-koreai hadipari tevékenységnek, észak-koreai rakétafejlesztésnek, észak-koreai fegyvergyártásnak mindig is egy természetes korlátot jelentett az, hogy rossz állapotban vannak az észak-koreai hadipari üzemek, folyamatos nyersanyaghiány van, folyamatos energiahiány van, pénzhiány van, és hát természetesen elavult technológiákkal rendelkeznek, elavult technológiákat használnak. A legnagyobb aggodalom, ami most itt az elmúlt napok során felmerülhet, az az, hogy az Oroszországgal való együttműködés révén az észak-koreaiak fognak kapni nyersanyagot, fognak kapni újabb technológiákat, fognak kapni energiát, energiahordozókat fognak kapni, esetlegesen pénzügyi támogatást is, és ennek következtében egy NSBT tag nagyhatalomnak a támogatásával, asszisztenciájával, gyakorlatilag az NSBT határozatainak a megsértésével az észak-koreai hadipar hatalmas felfutás elé nézhet, ez rendkívül aggasztó dolog.
Csoma Mózes volt szöuli nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát hallották. Bár Észak-Korea számára is előnyös volt, alapvetően most Moszkvának lehetett szüksége arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Fennyenben látogasson, így véli a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Az Inforádio Arena című műsorában Demko Attilával Exterde Tibor beszélgetett.
Mi az üzenete Vlagyimir Putyin észak-koreai látogatásának? Honnan kell ezt nézni?
Ha az Egyesült Államokból nézzük, van egy nagyon rossz üzenete, hogy Észak-Korea abból a dobozból, amiben Oroszországgal, sőt Kínával együtt zárták, kijött. Hiszen azok a ENSZ határozatok, amiket Észak-Korea ellen hoztak a nukleáris program, a rakétaprogram kapcsán, ezek biztos, hogy nem bővíthetők az oroszokkal szemben, és nagyon úgy tűnik, hogy technológiailag is hozzájuthat olyan eszközökhöz, olyan technológiákhoz Észak-Korea, amelyek nagyobb fenyegetést jelenthetnek Amerika szövetségeseire a térségben, tehát Dél-Koreára, Japánra, de talán még az Egyesült Államokra is. Tehát mindenképpen egy nagyon rossz üzenet, illetve abból a szempontból is, hogy Észak-Korea eddig is jelentős mértékben támogatta az orosz háborús erőfeszítéseket. Dél-koreai hírszerzés szerint nagyjából 4,8 millió darab 152 mm-es lövedéket adhattak át, és valószínűleg rakétákat is, sőt biztos legalább 10-et találtak az ukránok. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan együttműködésnek a a része ez, sőt egy továbbfejlesztés, ami eddig is sok gondot és kárt okozott az USA-nak is közvetlenül, meg az Egyesült Államok szövetségeseinek a térségben.
Azt kell ilyenkor nézni, hogy Észak-Korea oda tudott vinni egy NSBT tag ország főnökét?
Mindenképpen erről van szó, egy sokszorosan szankcionált párja ország odahozta az orosz elnököt. 24 év után, és ráadásul egy olyan szerződést kötöttek meg, ugye a szöveget nem láttuk, de az a hírek szerint benne van, hogy kölcsönösen megvédik egymást külső támadás esetén, tehát egy katonai szövetség jött létre. És persze van egy másik olvasat is, hogy Kína ezt hogy látja, hiszen történelmileg, ha nézzük Koreát, évszázadokon át kínai vazallus volt, és azért 1953 után is a kínai népköztársaság árnyékában éltek az észak-koreaiak, és az elmúlt évtizedekben is a kínai gazdaság volt az, ami a felszín felett tartotta ezt a rendkívül szegény országot, és Kína számára is érdekes, hogy megjelenik Vlagyimir Putyinot, meg erősödik a észak-koreai orosz kapcsolat. Nem lehet persze azt tudni, hogy ez kínai jóváhagyással történt-e, az oroszok ezt megkérdezték el, észak-koreaiak megkérdezték, elmondták előre Kínának, hogy mi lesz, Kína ezt hogy látja, de mindenképpen az eddigi első számú szövetségese Észak-Koreának Kína volt, most megjelent mellette Oroszország is.
De Kim Jong-un politikai, diplomáciai éleslátása vezetett el ideáig, vagy régóta próbálkozott, de Oroszország mostani helyzetében jött ez össze. Szóval ez mennyire folyamat, meg mennyire ötletszerű Vlagyimir Putyin meghívása?
Szerintem itt Putyin a kérelmező. Hát ez itt orosz szempontból egy picit a tragikus, hogy az az Oroszország, amely a világ nagyhatalmaival tárgyalt 2014-ig biztosan, de akár 2022-ig is, az most egy tényleg nagyon elszigetelt latorállammal kénytelen leülni és kénytelen tőle kérni. Amellett persze, hogy sok mindent ad, olajat, élelmiszert, technológiát, de ettől függetlenül az ötlet az valószínűleg nem Fennyamból jött, hogy kéne nekünk több millió 152 mm-es meg egyéb lőszer, hanem Oroszországból, mert nincs elég. Tehát Oroszország ugyan többet gyárt, mint a Nyugat, de ahhoz képest, hogy mekkora a felhasználása, nem eleget.
Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Nem a svájci békecsúcshoz, inkább Putyin újabb elnöki ciklusához kapcsolódik az orosz elnök észak-koreai látogatása, véli az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A két ország megerősítette stratégiai együttműködését, amely leginkább katonai, hadipari együttműködést akar. Bendazsevszky Antont még a találkozó előtt kérdezte Tatár Tímea.
Ennek az orosz diplomácia mindig is nagy jelentőséget tulajdonít, hogy az újonnan beiktatott elnök az elsők között milyen országokat látogat meg, vagyis az ugye azt jelzi, hogy melyek lehetnek a legfontosabb partnerei, szövetségesei. És hát elsőként májusban Putyin Kínába ment, másodszorban Belaruszt látogatta, utána volt egy üzbegisztáni látogatása, és negyedikként pedig Észak-Koreába ment, és hát azután megy tovább Vietnámba.
Szokás szerint a hírek azok viszonylag korlátozott formában érkeznek, ugye látni ünneplő gyerekeket, hallani, olvasni ölelésről, illetve hát azt lehetett olvasni, hogy az észak-koreai vezető legalábbis egy orosz ügynökség jelentése szerint közölte, hogy megkívánják erősíteni stratégiai együttműködésüket Oroszország. Ez mi mindent akarhat?
Nem tudom, mennyire penjek le a cinikus vonalba, hogyha itt a látogatás formai oldalát nézzük. Elsősorban az orosz hírügynökségek által elérhető videók alapján az látható, hogy Putyint hatalmas ünnepségek keretében fogadták. Fennyan utcáin ki volt rakva Putyin portréja hatalmas méretben és hatalmas mennyiségben. Az emberek pedig lufikkal, zászlókkal, virágokkal várták, tehát a legjobb ilyen szovjet hagyományokat idézte ez a látogatás. Ami pedig a gyakorlati oldalát illeti, Putyin most másodszor látogatott Észak-Koreába, de az első látogatás még a nagyon-nagyon messzi múltban volt, 2000-ben az elnöksége első évében. 2020 után vett új lendületet ez a kapcsolat. Kim Jong-un tavaly évben látogatott Oroszországba, Észak-Korea akkor nagy mennyiségű lőszereket szállított a találkozó után Oroszországnak. Itt a nyugati műhold felvételek alapján mintegy 5 millió lőszert azonosítottak be. Szárazföldileg érintkeznek az országok, és tengeri kapcsolatok is van mindkét országnak, tehát a nyugati szankciók megkerülésével könnyen tudnak ilyen kapcsolatot kialakítani. Tehát ahogy megtörtént ez a fajta alapkő letéte a két oldalú kapcsolatban, és most pedig ennek a megerősítése, folytatása történt. Az orosz hírügynökségek által megírt szerződés alapján lényegében egy olyan stratégiai védelmi szerződést kötöttek, ami arról szól, hogyha valamelyik fél megtámadja Észak-Koreát vagy Oroszországot, akkor a másik segítségére kell, hogy siessen.
A BBC számolt be arról nemrég, hogy Harkivban találtak egy ilyen szokatlan kinézetű rakétaroncsot, amelyen a koreai ABC karakterei szerepelnek. Ez is már a stratégiai együttműködés egyik eredménye lehet, fogalmazzunk így.
Tavaly évben a nyugati hírszerzés azt is megírta, hogy valószínűleg a lőszer kívül kis és közepes hatótávolságú rakétákat is kapott Oroszország Észak-Koreától. Ennek az elmúlt időszakig nem volt konkrét bizonyítéka. Azért is tud jól működni alapvetően katonai szinten a két ország kapcsolata, most is és a jövőben is, mert az észak-koreai védelmi ipar szovjet technológiára épül. Lényegében ugye a Szovjetunió volt az, amely felfegyverezte Észak-Koreát és kiépítette azokat a védelmi képességeket, a jelenlegi katonai arzenál alapjait, amit most látunk, és ugye ezt pörgette fel nagy mennyiségben. Tehát a jelenlegi orosz fegyverek is szovjet technológián alapulnak, azokat modernizálták, ahogy a koreai, az észak-koreai fegyverek is. Tehát ilyen pontból az a fajta segítség, katonai segítség, amit Észak-Korea Oroszországnak nyújt, nagyon könnyen és gyorsan felhasználható Oroszország számára.
Putyin Észak-Korea után Vietnámba veszi az irányt. Mi lehet a célja ennek az útnak?
Jól látható Putyin útjaiban, hogy egyfajta ázsiai szövetséget próbál kialakítani. Ebből az elnöki beiktatása utáni 5 külföldi útból csak egy nem volt ázsiai, ugye Belarusz. Ebből is látható, hogy Putyin megpróbál hogy olyan szövetséget, vagy olyan partnerséget kovácsolni ázsiai országokba, amelyek a nyugati világrenddel szemben formálódnak. Oroszország jelenleg pénzügyi bónuszokkal is, energiahordozókbeli bónuszokkal is próbálja megnyerni magának ezeket az országokat.
Bendazsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Újabb katonai akciót indíthat Izrael, az izraeli hadsereg közlése szerint ugyanis jóvá hagyták a műveleti terveket egy libanoni offenzívához. Korábban a külügyminiszter már jelezte, hamarosan döntés születhet a libanoni Hezbollah terrorszervezet elleni háborúról. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének egyetemi docense szerint a zsidó államnak jól meg kell fontolnia a támadást, hiszen a Hezbollah ellen nem biztos, hogy győzhet.
Az elemzők mind azt mondják, hogy nagy háború van a levegőben, de én azért azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy Izraelnek meg kell fontolnia ezt. Míg a Hamas az gyakorlatilag taktikai értelemben fenyegeti Izraelt, a Hezbollah az okokonai stratégiai értelemben. Tehát egész egyszerűen a Hezbollah elleni háború a sokkal veszélyesebb lenne, mint a Hamas elleni.
Azért is egyébként, mert azért úgy tartják, hogy a Hezbollah lényegesen erősebb vagy ütőképesebb terrorszervezet, mint a zsidó államra rátámadó Hamas.
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a világ legerősebb nem állami szereplője a fegyveres erők területén. Tehát ez egy nagyon komoly felszereléssel rendelkező szervezet, csak ilyen 130 ezer rakétával rendelkezik, és ezek a rakéták simán elérik gyakorlatilag Izrael szinte minden települését. És itt ugye ne felejtsük el, hogy amikor októberben elkezdődött a Hamas támadása, akkor ilyen 5-6 ezer rakéta, 9 ezer rakéta átlövéséről volt szó, ami már eleve egy kicsit megnehezítette gyakorlatilag a légvédelemnek a működését. Tehát azt akarom mondani, hogy mindenféleképpen egy jóval nagyobb és Izrael számára is jóval veszélyesebb háborúról lenne szó. Én azt gondolom, hogy azért még egyelőre nem tartunk ott, vagy abban bízom, hogy nem tartunk ott. Kétségtelen tény, hogy a Hezbollah és Izrael közötti feszültség az tavaly október óta tart. Tulajdonképpen mindkét részen olyan intenzív a átlövés és a támadás, hogy az egyik helyen 60 ezer ez Izraelbe, a másik helyen 90 ezer embernek kellett kitelepülnie, annak érdekében, hogy a civilek életét meg lehessen menteni, vagy ne essenek áldozatul, így is áldozatul estek. Tehát azt akarom mondani, hogy nagyon meg kell fontolnia Izraelnek, hogy egy ilyen háborút elkezdett.
És Izraelnek egyáltalán lehet akkora katonai ereje, hogy nyisson egy újabb frontot, ugye a gázai övezetben mi mindig zajlanak a műveletek?
Én azt gondolom, hogy Izraelnek van ilyen katonai ereje, hogy egy ilyen háborút el tud kezdeni. Abban nem vagyok biztos, hogy meg tudja nyerni. Ugye ne felejtsük el, hogy a 2006-os Hezbollah elleni háború is inkább döntetlenre sikeredett sem, mint hogy arról beszélhetnénk, hogy Izrael győzött. És itt egy nagyon felkészült, tulajdonképpen az iráni forradalmi gárda által kiképzett fegyveres erőről van szó, akinek ráadásul van is tapasztalata, mert a Hezbollah az gyakorlatilag részt vett a szíriai polgárháborúban az Assad rendszer mellett. Tehát nem arról van szó, hogy itt ne lenne tapasztalata gyakorlatilag a Hezbollah katonáinak. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ez egy nagyon kockázatos háború lenne, és a másik kérdés, hogy mit ért totális háború alatt gyakorlatilag Izrael, azt érti-e, hogy egész egyszerűen bombázni fogja a Hezbollah területét, vagy pedig azt is érti, hogy megpróbál szárazföldi erőkkel behatolni Libanon déli területére. És van még egy nagyon nagy kockázata, hogy nem lehet a Hezbollah ellen háborúzni, abba a háborúba óvatatlanul egész Libanon bele fog csúszni, vagy bele fog kerülni, és az egy olyan regionális problémát jelentene, hogy mindenki retteg attól, hogy egy ilyen háború esetén mindazok a szírek tovább fognak menekülni, akik egyébként több millióan vannak menekültként Libanonban.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet egyetemi docensét hallották. Az Egyesült Államok felülvizsgálja az Izraelnek szánt nagy pusztítást okozó bombák szállítását. Washington attól tart, hogy ezeket sűrűn lakott területek ellen vethetik be. Előzőleg Netanyahu, izraeli miniszterelnök azt mondta, a szövetséges visszatartja a hadianyagokat. Svetnik Endre összefoglalója következik.
A Fehérház további vonakodása, hogy zöld utat adjon Izraelnek a Gázában folytatott totális háborúhoz, kiváltotta az izraeli miniszterelnök haragját. Benjamin Netanyahu azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy úgymond visszatartja a fegyvert és a lőszert a háborúban álló országtól. A palesztinok támogatói közben azért bírálják Washingtont, mert szerintük asszisztál az elkövetett úgymond népirtáshoz. A Fehérház középutas politikájára utalva Netanyahu először megköszönte a tavaly október 7-i terrortámadások után kapott amerikai támogatást. Hozzátette viszont, felfoghatatlan, hogy az elmúlt pár hónapban a Biden kormányzat Izraelnek szánt fegyvereket és lőszert tartott vissza. Erre kapott egy olyan választ, amelynek lényege, Amerika nem bízik abban, hogy tényleg úgy folytatná a háborút, hogy közben minimálisra akarja szorítani a palesztin polgári áldozatok számát. Anthony Blinken külügyminiszter ugyanis azt mondta, hogy Washington még mindig mérlegeli egy nagy bombákból álló szállítmány elküldését, mert aggódik, hogy sűrűn lakott körzetek ellen vethetnék be azokat. Blinken korábban arról beszélt, hogy a következő napokban feloldják az összes fegyverszállítási korlátozást Izrael irányában. Joe Biden elnök még májusban figyelmeztette a zsidó államot, leállítják az izraeli hadseregnek történő fegyverszállítást, ha az totális inváziót indít a gázai övezet déli részén fekvő Rafah város ellen. Ebbe a másokhoz képest kevésbé pusztított városba zsúfolódtak össze a Gáza más részeiről oda menekült palesztinok. Izrael szerint viszont ezt kihasználva ott is rejtőzködik a Hamas terrorszervezet fegyveres ereje. Biden figyelmeztetése ellenére az izraeli erők mégis megjelentek a városban, hogy elrabolt túszokat mentsenek ki, és a Hamas embereire vadásszanak. Netanyahu azt mondta, hogy a múlt héten őszinte beszélgetést folytatott Blinkennel, és hogy az megnyugtatta, hogy a Fehérház mindent megtesz a szállításokat fékező akadályok elmozdítására. Azzal is érvelt, hogy több fegyverrel gyorsabban lezárná a háborút. Netanyahu végső célja a Hamas felszámolása, a hadsereg szóvivője azonban most nyíltan ellentmondott neki. Daniel Hagari ellentengernagy szerdán egy interjúban azt mondta, a feladat végrehajtása lehetetlen, és az rossz. Hogy a Hamaszt eltüntessük, ez porhintés. A Hamasz egy gondolat, egy párt, az emberek szívében van. Aki azt hiszi, hogy fel lehet számolni, rosszul gondolja, mondta. A szokatlan bírálatot gyorsan tompította a hadsereg, amikor közölte, elkötelezte magát a kormány által megfogalmazott cél elérésében, éjjel és nappal.
Az elmúlt mintegy fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és abban a műsorvezetőt, Kocsonya Zoltánt hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszonthallásra!